Az egész ötlet onnan származott, hogy ugye már több mint egy éve próbálkozunk a verset valahogy. Bocsánat, hogy szól a telefonom. Semmi gond. Halló, szia. Hát előadáson vagyok, de nem zavarsz, persze. Kis terembe. Igen, mindjárt. Igen, kis terembe, igen. Igen, úgy látom, vannak. A szokásos, de vannak, nagyon jó arcok vannak. Jó, na, gyorsan, ne jaj, nagyon vicces. Na, ezt mesélheted. Na, tényleg? És megszólalt a telefonod a színházban? Érdekes. És válaszoltál, persze. A színészeket nem zavarja. Nem, a színészeket nem zavarja, szokva vannak hozzám. Nem. Most a nézők, igen. Igen, most a nézők most megtudják, milyen az, amikor előadás közben szoktak válaszolni. Persze. Közben facebookozni is fogok, természetesen, ahogy nem rajta, nekem van szövegem, akkor van időm rá facebookozni. Jó, utána találkozunk, köszi. Bocsánat, kérek. Nem kapcsolom ki, mert lehet, hogy keresnek fontos emberek. Helyzet az, hogy ez Simon Boglárka Katalin kolléganőnk kért meg, hogy lehetne finoman szólni a közönségnek, hogy attól, mert nem hangos, ez a kék fény, mikor így feljön, az minket néha zavar. És akkor úgy gondoltuk, hogy április 1-én ezt most megengedjük magunknak. Természetesen nem értünk egyet azzal, amit az előbb én csináltam. Tehát április 1-én vagyunk, és akkor ugye a kollégákkal úgy ránk jött az, hogy próbáljunk meg egy kicsit ebben a vers visszaszoktató programunkban bolond verseket, április 1-éhez isről szóló verseket önöknek felolvasni, elmondani, hát ha mégiscsak kedvük támad több verset fogyasztani. Tudjuk jól, hogy a 90 éve született Székely János szerint a vers már egy halott műfaj, de április 1-e az egy élő nap, ugye, a mi nemzetközi világnapunk, hát akkor ünnepeljük meg magunkat. Ugye önök nagyon jól tudják, hogy versekkel az ember utoljára az érettségire való felvételinél találkozik. Utána aztán vers nincs. Próbáljunk meg azért mégis valamilyen vicces, humoros verseket keresni. Ugye az első olyan vers sor, amit humorosnak szoktunk tartani, azok a paródiák, amikor egy-egy költő átírja egy másik költőnek a versét, és ezek közül az első, akivel találkozni szoktunk, az Karinthy Frigyes. Karinthy Frigyesnek az egyik verse, amit én nagyon szeretek, Ady Endre paródia, Hadi Endre, törpefejűek. Nem dolgozni jöttem ide, törpefejű, mit akarsz tőlem? Nehéz munka az enyém, mi vagyunk az új undokok. De jött hozzám egy törpe, s kérdezte, mit akarok? Ti vagytok az új undokok, menjetek dolgozni ti is. Felgerjedt szittya szívem, s rászóltam törpefejűre. Hát maga megbolondult, hogy mindent kétszer mond. Ez volt Karinthy Adia, következik egy másik paródiája Karinthynak, ugye Kosztolány Dezsőnek pár nappal ezelőtt volt születésnapja, akkor következzen egy Kosztolányi Dezső paródia Karinthy átírásában.
Mint aki halkan belelépett. És jönnek távol ferde illatok. Mint kósza lányok és hideg cselédek, kiknek bús kontján angyalandalog, mint aki halkan belelépett. Valamiben, és most tüszkös, fintorog, mint trombiták és roppant trombonok, s a holdvilágnál szédelegve ferdül, nehéz borogtól és aranyló sertül. Úgy lépek vissza mostan életembe, mint kisfiú. Ki csendes, csitri, csempe, s látok barnát, kókuszt, koporsót, képet, mint aki halkan belelépett.
Talán méltántalanul elfeledett parodistánk, humoristánk, költőnk Zágoni Attila, aki Kolozsváron élt, és már egy jó ideje nincs közöttünk. A Sánta Pegazus kötete még néha megtalálható egy-egy antikváriumban, vagy hétvégeken a Ócska piacon. Hallgassunk meg egy verset, amit ő írt át, Arany János, alias John Gold, Lír királya, angolra lefordítva, úgy, ahogy a költő tudott akkor éppen angolul. Előadja Kovács Botond.
Edward King, the bard from the west. Verszi bárduk. Edward King, English King, nincs rajta semmi ing. It isn't rajta ing. Mégis King, British King, King, only palást rajta, szemikamgrám fajta, but nem azt nézte bárt, hanem hogy kiabált? How many river feet? And szántója nagyszerű? How many pogány itt dövelsz tartomány? The people is happy rajta, sir. Nincs más information. That's a pointos hír. Montgomery is the castle, hol aznap Evening aludt. Mr. Montgomery. Réglizte a kaput. Hamburgert, Fischert, s mi jó falat, mi szemnek szájnak splendid, hundred szolga, mint hotelboy, a király felé lendít. Ti urak, ti hitvány dogok, hát ne éljen Edward! A király így dog. You misters, you wealthy bulldogok. A királyi high life, it's a big dolog. Edward King, English King, mindent a Lord Majorra kent. Of course, hogy legvégül nem lehet happy end.
Zágoni Attila verset hallottunk. Most pedig nézzük meg, hogy van egy olyan nevetséges vers kategória, amit egyáltalán nem akartak nevetségessé tenni, sőt, nagyon komolyan írtak meg az 50-es években ezek a proletár, diktatúra, kultúra termékei. Hát kevesen úszták meg azt a korszakot, a nagyjaink közül is, ugye? Csak a zászló pirosa nem fakul, csak a párt nem öregszik, mondta volt Kányádi Sándor. Persze nem mondta, hogy melyik párt nem öregszik. Én most egy gyöngyszemet hoztam Páskándi Gézától, 1952-es verse, amit szintén nagyon komolyan írt. Nézzük meg, mi lett belőle. Páskándi Géza, bevonuló nóta. Bevonulok katonának, hazám katonafiának. Ha markoltam eddig ekét, markolom most hű fegyverét. Bevonulok katonának, édesanyám könnye árad, babám szíve könyharmatos, de a szívünk nem bánatos. Hull a könnyünk, hogy nem látják egy darabig szempárját, anyám jó lelkem ríkatja, babám meg a csókom siratja. Ha megjövök újra ide, s ráborulnak a mellemre, széles ujjával mentémnek törlöm le könnyiket. Helybe szép az élet, vár reám, ne sírj anyám, s te se rózsám, fegyver kell a kézbe, nem való csak ölelésre. Szemem, mint az anyám szebe, a babámé a szívem fele, az egész csak a hazámé, a szép népköztársaságé. Bevonulok katonának, hazám katonafiának, s aki szereti hazáját, szereti katonáját. Gondolom seregelve mentek annak idején nagyon boldogan a fiatal fiú katonának egy ilyen buzdító vers hallatán. De vajon ezek a viccesnek mondott versek csak a 20. században születtek? Megpróbáltunk a mélyére menni a magyar költészetnek, és hát hol állhattunk meg, mint Janus Pannoniusnál. Ugye mindenki hallotta a Búcsú várattól című gyönyörű szép reneszánsz versét. Hát van neki más reneszánsz verse is, ahol a természetet énekli meg, az emberi természetet, ami nem mindig olyan virágos. Nézzünk meg egy verset, a címe ugyancsak Lúciára, és előadja. Hát ez egy vita volt közöttünk, hogy Lucia vagy Lucia, legyen Lucia. Galló Ernő.
Ugyancsak Luciára. Még csak alig fekszik le. Alig tárul föl előttem Lucia, s lába alig nyugszik a vállamon el, már is ijesztő hang durran ki pogány fenekéből, mint amilyent ledörög nyáron a felleges ég. Rémülten hátat fordítok, béfogom orrom, rég lekonyult, ami állt, s iszkolok onnan odébb. Lucia, értsd meg hát, örömöt nem hozhat a puncit, hogyha ilyen roppant rossz modorú a farod.
Szerintem Jánosz Pannonius nagyon boldog lenne, hogy ennyi év után még mindig élvezik a sorait. Szóval volt a magyar irodalom, nem mondom, hogy nagyon gazdag, de azért volt. Persze vannak olyan versek, ami nem a prolet korszakban született, de mégis mára egészen nehezen érthetőek. Ugye az emberek nagy része már nem szereti a fehér kenyeret. Ugye? Mert nem egészséges, mert fekete kenyeret kell enni, mert az fogyaszt, mert eszek 2 kilót, és fogyok 3-at. Legalábbis a reklámokban én ezt láttam. Én is ezzel kísérletezem, csak még nem tudom, hogy lehet nem jó leszem. Na. Nem eleget? Ennél nagyobb asztalunk nincs, úgyhogy meg kell álljak ennél a súlynál. Nézzük meg, milyen az, amikor Petőfi Sándor a fekete kenyérről írt egy verset, hogy mára egy fiatalnak mennyire érthetetlen, aki ugye csak magvas kenyereket eszik, és csak fekete kenyér a jó és az egészséges. Miért aggódol lelkem, jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs ide hazatán fehérebb kenyérrel él a fia. De semmi az, csak add elém, anyám, bármilyen barna is ez a kenyér, itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér kenyér. Ki a fene érti már meg ezt a verset? Anyám meg akar mérgezni, fehér kenyeret akar nekem adni. Jó, ugorjunk Petőfi Sándor után messzire, a 21. században. Következzék végre egy költőnő is, Szabó T. Anna, aki Kolozsváron született, jelenleg Berlinben él, magyar költő, a férfiakról írt egy remek verset, azokról a férfiakról, akik 40-hez közelítenek, vagy már el is múltak, de szerintem bármelyik... Ernő, még van egy éved, nyugodj. Nagyon optimista lesz a vers. A szerződésedből csak egy fél év, bocsáss meg.
De te azt nem éred.
Vagy én, vagy te. Jó, de hagyjuk Moldován Orsolyát, Szabó T. Anna verset mondani.
A férfi, ha 40, még győzi erővel. A férfi, ha 40, a csúcsra kiáll. A férfi, ha 40, még jól bír a nővel. Még fes, ha nem alszik, és friss, ha piál. A férfi, ha 40, még állja a harcot, és tiszta az inge, a homlok a fény, és ránca a sármia, ha nézik az arcot, és lámpa van hű szíve legközepén. A férfi, ha 40, az élete rendben, még nem törekszik, és nem kapuzár, nem bízik a föld is az isteni kegyben, mert veszt, aki áll, és veszt, aki vár. A férfi, ha 40, már tudja a pályát, és futja az útját, és hajtja magát, s csak módjával szídja a más anyukáját, ha úgy kezelik, mint az automatát. A férfi, ha 40, már önmaga szobra, de érzi, ha vicces a szónoki póz, és tudja, amit tud, s nem veri dobra, a semmiben csendbe ringba hajóz. A férfi, ha 40, az élete játék, és tétje a hit, meg a hír, meg a név. De tiszta a sor, még tiszta a szándék. A férfi, ha 40, még fűti a hív.
Tehát jegyezzük meg Szabó T. Anna. Nagyon sok jó verse van. mikor ezt a verset írta, akkor egy ilyen költői párbajban volt éppen Lackfi Jánossal, aki, amikor önök bejöttek, énekel, de a végén még fog nekünk énekelni. Most következzék egy Lackfi János vers, az a címe, hogy 40 után. Lackfi János előadja Kisbora.
Egy bácsi, ha eléri a 40-et, boroskólákat már nem vehet. Egy néni, ha a 40-et betölti, az édesbort gyomrában nem önti. Egy tata, ha elmúlt már 50, ne induljon útnak ködben. Egy néne, ha veri az 50-et, a bók neki fáklyás körmenet. Egy papa, ha 60 pluszos, egyedül hagyni már húzós. Egy mama, ha elmúlt 60, megretten tőle a vatkan. Egy papó, ki tapossa a 70-et, ha megvan a fogsora, kinevet. Egy mamó, ha megvan 70, csirkéket fagyaszt egyben. Egy apóka, ha pipálja a 80-at, totyog, hogy lekésve 8 vonat. Egy mamóka, ha gyertyája 80, oda veri be fejét, ahol polcon. Egy srác, ha csak éppen 90, zenél, hogy ne legyen silence-e. Egy csaj, ha a 90-et szeli, villan sok bögyös, csücsöri szelfi.
És akkor most nézzünk egy költőt, aki igazából parodista, és a legújabb versét számunkra küldte el ennek a műsornak. Ördög Ottónak hívják, Szegeden él. Az a foglalkozása másodállásban, hogy klasszikus verseket és irodalmi műveket ír át. Így írta át a Nagy László kiviszi át a szerelmet a túlsó partra című versét. Tehát következik Ördög Ottó átírásában Nagy László, ki hiszi el a szerelmet? Mobilunk, ha végleg lemerült, kapcsolatunk már is kihűlt. Gondolatunk valaha még egyre kifeszül föl az internetre, hogy lássuk egymást szemtől szembe. S ami még erről jut eszembe, kibecézi magát tükörben, s merül el hasonló trükkökben. Kicsilapítja ególázát, emberségből kiépít plázát, önzésünk, ha már kiderült, kicipeli még a derűt. S kiűzi el azt, ki rajtunk derült, ki édesíti meg a keserűt, s kiviszi át szívében tartva a szerelmet a plázán túlra. Ördög Ottó! Most időben egy kicsit, ha visszamegyünk, és átjövünk Erdélybe, Szilágyi Domokos, az egyik legtragikusabb költőnk, egyben a leghumorosabb költőink egyike is volt. Lehet, hogy ismerik egy gyönyörű, szép, rövid versét, az a címe, hogy Napocska. Körülbelül így szól, kisütött a napocska, költők írhatnak róla, egyéb haszna is van. Most egy picit hosszabb verse következik, a tücsök és a hangya.
A tücsök egész nyáron át fölolvasókör útra járt. Hallgatta harcos énekét, s tapsolt neki a hangyanép. Hisz elmondotta akkorát, hogy fejlődünk, de akkorát...
S hogy dalos ő, és ifjak vének lelkében van vízhangja, ének, ének. S e vízhangnak ő benne van vízhangja. Így él testvérként a tücsök és a hangya.
Aztán a nyár tova suhant, tán dokumentálódni ment. És hótól fehér lett a hant, s nem visszhangzott daltól a csend. S tücskünk csücsült, blokkjuk padlatán, s várta a jótevőt, s ki enni adnatán, és künn három műszakban havazott, s epette ő a tavaszot.
Epedett hát, és ez alatt összegondolt tücsköt bogarat, és megvallott a tücsökül, nem kenyere a gyomorűr, s hogy itt valamit tenni kell, mivel hogy enni kell, s mivel hogy néki ennie, közérdek.
Megvan! Fejed föl, mellett kihasad be, és nem hajtani térdet, s egy befagyott érmentibe a főhangyához ment. Íme.
Ám alig, hogy beért a lába a főhangyai előszobába, elébe állt a főhangyai titkok őre, és kérdé tőle.
Kicsoda él?
Tücsök vagyok, A hangyák dalos tücske. Hírem, nevem és társadalmi szerepem nem éri tüske.
S a titkár kérdi. Mit akar? S mivel, hogy intézményünk nem a féle só vagy hangyasabb hivatal, hozzon be előbb minden szükséges aktát. És ezzel a tücskünket kirakták.
És ellovolt az Isten adta. És hogy megszerződött minden akta, hol meg volt írva himleje, volt és női vagy hímneje, s a szomszéd szúnyogra nem orról, s mi a véleménye?
Nagy ferúról.
A nagy francia revolúcióról. S kijelenti-e kemény szóval, hogy nem tücsekevény, s a dalolásra mi vitte rá, etc., etc.
Mondom, hogy mindez szépen ott szúnyadott belső zsebében. A befagyott érmentibe a főhangyához visszament. Íme. S a főhangya fogadta végre, s ő előadta, hogy mi végre, miért, mivel, hogyan, s migyanánt. S kérvényezett napi 500 gram hangyabanánt.
Mert az én munkám alkotó. Nem ilyen-olyan munka. Bennem érik dallá a szó, s hogy ismerjünk magunkra a mondás, elhallgatott.
És a főhangya vette át a szót. Kétségtelen. Az ön énekekkel? Ön azért dalos, mert ön énekel. És ön azért énekel, mert ön dalos. Ön egy lelki műbútor asztalos. S működik a felül, építményen belül, egy szóval tükröz. Hozzáadja a valóságot a betűkhöz. Mint látja, én önt megérteni próbálom. Nos, kérvényét apróbálom. És a befagyott érmentibe a tücsök hazament, íme, és ült szobája padlatán, és gyújtott dalra a dal után, és elmondotta, hogy a hangya életeknek ő a vízhangja, és vízhang dalai a lelkek kuckóiban vízhangra lelnek. Vízhangoktól vízhangos a világ, és az ő szavától hevül át minden, ami hevülni képes, mert ő
szert fölött tehetséges.
Tehetséges tücsök után következzék egy kissé tehetségtelen, de nagyon ambiciós festő, akinek a neve Ákos, és ezt a verset annak idején a Művészeti Egyetemen, a színművészeti oktatásban beszédtechnikára használták. Füleljenek jól, Szilágyi Domokos, Ákos a festő című verse következik, Kis Bora előadásában.
Ákos a festő festvén festeget, női testeket, langyos esteket, borjú feneket, férfi köldököt, nyázó ködöcs ökröt a köd mögött, és nénikét, akin a rékli kék, és bácsikát, ki épp így szól, mi kék, és orcimpát, melyből kiáll a szőr, és Júliát, ki atyát kéri, ször, és kunyhócskát az erdő közepén, melybe a vaddisznó húgyozni mén, és kebleket, melyeken kenet remeg, és kerekeket, melyek kenetlenek, és vízesést, amelyen a víz esik, és kis tavat, melynek vizesik, s haragos fenyvest, ózondús lehűt, és ventilátort, mely nyáron lehűt, de télen nem melegít, és pázsitot, többféle virág s féreg ásít ott, szerelmes párt, mely mélán andalok, s kutyás fiút kimondja, randa dog, s fiús kutyát és fiútlan özvegyet, s tisztességben elaggott ősz legyet. De én azt mondom, kiskutya legyek, ha kiskutyám a sarki köveket nem írja külön képekkel tele, méghozzá eredeti módon.
Köszönöm szépen. És a ma este elkerülhetetlen Romhányi József nélkül, akit nemes egyszerűséggel csak Rimhányi Józsefnek neveztek. Talán sokan ismerik onnan, hogy ő fordította annak idején, szinkronizálta, mármint az ő szövegével szinkronizálták a két kőkorszaki szakit. A Frédit és Bénit, ez a Hello Bello lenne egy kis meló, ha nem vagy nagyon fáradt, nyomhatnánk egy párat. Ez annak is csak a paródiája volt. Következik Berek Méri Katus, Romhány József Marha Levél című versével, amelyikben két háttérművész is meg fog majd jelenni.
Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben, nagyjából ekképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom, tudom, mi elfoglalt, milyen megbecsültön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adjam tudtára, mester. Ön ismervén jól a tehén szív rejtelmét tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyelek. Minden bikák közt legelőkelőbb. Midőn megláttam a legelő előtt, elpirultam. Elsápadtam. Vágy reszketett fel sálamba, s úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyoson. Hogy forrt a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe az a perc, mit velem öntölthet ma holnap. Megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám míg önről ábrándozom kérődzve, vad féltésől a szívemig férkőzve, és átjárja, ó, mind a kín, velős csontom, mócsingjaim. Már bánom e merész vágyat, hisz ön büszke tenyészállat, csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg, de ne féljen bikaságot, ha nem szeret. Félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Ím a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel.
Ugye, ja, és még rengeteg jó verse van, úgyhogy szerintem, ha beírják az internetbe Romhányi Józsefet, egészen jól el lehet vele szórakozni. Na, menjünk akkor egy kicsit még távolabb, ugye a gyerekeknek kötelező mindig verset tanulni a napköziben, aztán az elemi iskolában, aztán a középiskolában, aztán később már nem nagyon, és ugye emlékezzünk arra, hogy milyen versekkel kínoztak bennünket annak idején, hát úgy találomra találtam egyet, Bokor Katalin írta, ez a, nem tudom ki ez a hölgy, vagy ki volt ez a hölgy, ő írta a legszebb Elena Ceausescu verseket a Édesanyánknak címmel. Itt van egy verse a Jó barátból, ezt néha a körülöttem élőknek szoktam felolvasni, ha megkérdezik, hogy én miért vagyok ilyen, már mint ilyen, és akkor hát innen indultam, szóval milyen lehetnék? Hát aki ilyeneket mondott gyerekkorában, milyen lehet? Bent a házban jó meleg van, dorombol a kályha, kint a télköt, hóp függönyt szobám ablakára. Bent a meleg mélyen alszik, pihen a kész lecke, hancúrozni kint a hóba, kinek nincs rá kedve. Kint is, bent is szép a tél, csak bosszankodom rajta, porzó hava, miért olyan olvadozós fajta? Közben olyan tanáraink voltak, akik nagyon jól szórakoztak velünk, nem rajtunk, de azt hiszem rajtunk is. Minden ilyen sátoros ünnepen, ahol verset kellett mondani az iskolában, mindig el kellett mondjunk egy Tamkó Sirató Károly verset. És mi nem értettük azt a verset. Most képzeljék el, hogy 1980 van Romániában. Tudjuk, hogy az üzletben mit lehet kapni, főleg az élelmiszerboltokban. És akkor jön a pedagógus, kezünkbe mondja, adja ezt a verset, és ezt tanuld meg jól, fiam. És elmondtuk ezeket a verseket, ugye bent voltak a szülők, a nagyszülők, a nagynénik, a nagybácsik, és meghallgatták a szerepet. És a következő Tamkó Sirató Károlyt mindig el kellett mondani. Kongó bolt. Volt, hol nem volt, Kongóban egy Kongó bolt. Kongot kívül, Kongot belül, szélnyuggatta minden felül. Nem volt abba semmi se, még madzag, sőt pertli se. Ormáról a virágot lerágták a zsiráfok. Ajtajába nem állt sorba cukorért a majomcsorda. A Mikulás celofánt megette egy elefánt, pincéjéből a meszet elhorták a termeszek. Nagy polcain semmi-semmi, nem volt ott mit inni-enni. Üresek a kantinok, béget a sok antilop. Arra jött egy pigmeus, van-e krokodilhús? Van bizony, most ölik, holnap után füstölik. Kérek zebra szalámit, réges-régen hiányzik. Akkor kérek akármit, akármit sem talál itt. Halljátok a hangszórót, kong, kong, a Kongó bolt, Kongóban egy Kongó bolt. És akkor nagyon nevettek és tapsoltak, és mi nem értettük, hogy miért. Hát azért ma már úgy 3-4 évet biztos kapna az a tanár, aki ezt megtanította nekünk, de akkor a rendszer úgy tett, hogy ezt nem is hallja, ez nem létezik, ezt nem szabad meghallani. És persze ezután jött a Tamkó Sirató Károlynak az a verse, ha emlékeznek rá, a busszal, a bőröndödön, a köröndön, ül egy fekete színt bőröndön, és várja, hogy a busz begörögjön, de hát a busz nem jön egyáltalán. Na jó, ugorjunk a mára, nézzük, milyen verseket írnak ma a költők, amiből olyan jó kis botrányok lesznek. Például Varró Dániel írt egy nagyon szép verset, az a címe, hogy Jó játék, benne van a tankönyvekben. Hát ezért szoktak Magyarországon balhézni a tanárok, a diákokkal, és fordítva. Előadja Moldován Orsolya.
Jó játék a cicafarok. Szélte pont egy babamarok. Én húztam meg, mit akarok. Jó játék a cicafarok. Jó játék a mobilteló, fogalmam sincs mire való. Lenyálasztam, aztán hello. Jó játék a mobilteló. Jó játék a laptop kábel, főleg, ha még nem lopták el. Négy fogaddal, hip-hop rágdel, jó játék a laptop kábel. Jó játék a lapát. Azzal ütjük apát. Orrot, fület, lapit, jó játék a lapát. Jó játék a verses kötet. Van rajta egy teljes köpet. Átnyálasztam, még egy jöhet. Jó játék a verses kötet. Jó játék a konnektor. Én jöttem rá magamtól. Beledugom hol egy tól. Jó játék a konnektor.
Igazából műsorunk nem csak ezért 16 éven felülieknek való. Ezt a verset, mikor a gyerekkel tanulják, azért magyarázzák el, hogy egyenáram, váltóáram, földelés, feszültség. Legalább ne legyen vízbe a lába, amikor a konnektorba belenyúl. Menjünk egy olyan költőre, akiről nagyon keveset beszélnek, sajnos már évek óta nincs közöttünk, Bacsó Bélának hívják. Bacsó Béla ilyen kriminálisan humoros, de ugyanakkor hátborzongató verseket írt. Van egy Tetováló Rag című verse, a rag ez egy költői forma. Következik Bacsó Béla Tetováló Ragja, előadja Kisbora.
Tetoválja, Pityu! Tetoválja, Pityu, horgont a karomra, kötéllel, szép pálma. Tetoválja, Pityu, tetoválja, Pityu, sellőt a mellyemre, didikke, szép pálma. Tetoválja, Pityu, hajót a hasamra, árbóca, szép pálma. Tetoválja, Pityu, a lábomra! Ja, amán nincsen.
És hogyha átírásokkal és paródiákkal kezdtük, akkor folytassuk ezzel. Térjünk vissza egy picit Karinti Frigyesre. Ugyanis annak idején emlékszem, milyen nehéz volt meggyőznie a magyar tanároknak, a fiatalokat, minket is, hogy olvassuk el az ember tragédiáját. Mi mondtuk, hogy mi elolvassuk, de mi a garancia, hogy meg is értjük. És akkor emlékszem, hogy a tanárnőmre behozott egy példány, és azt mondta, jó, akkor én felolvasom a Karinti féle változatot, de akkor ígérjétek meg, hogy legalább 2-3 színt elolvastok belőle. Nézzük, mivel győztek meg minket annak idején. Karinti Frigyes, az emberke tragédiája. Toncsi, Fercsi, Jancsi, Náncsi, Csupa Kandi meg kíváncsi kisgyerek, amit Imre bácsi néktek elmesél most, attól ég öreg fiú, egyik izzik, másik fázik, egy vígan hahotázik, másik pityerek. Ha ez itt nézed, domború, ha így nézed, homorú, egyeseknek gyönyörű mulatságos, másoknak szomorú. Első szín. Uczulajcsi hopsza lenke, volt egyszer egy jó istenke. Azt gondolta magában, mit ülök itt hiába, megteremtem a világot, hogy olyat még Kend nem látott. Hogyha látod, szádat tátod, mesterségem megcsodálod. Amint mondta, úgy is tett, dolgozott, megy keveset, 6 nap alatt úgy, ahogy összecsapta valahogy. Rajta nem is másított, csak egy nagyot ásított. Rafael, Miska, meg Gábor, ebből áll az angyaltábor. Rafi mondja, halihó, ez a világ, jaj, be jó. Miska mondja, gyerekek, ez a világ, de remek. Gabi mondta, mi lesz még, ha megtaláljuk az eszmét? Luciferkó azonban irígy volt és goromba. Mé, mondta, szebb is akad, nekem nem kell, edd meg magad. Ilyen volt a Luciferi, de Istenke meg is veri. Nem kell szány, repülj, gyalog, dobjátok ki, angyalok. Második szín. Ádámka meg Évike édenkertnek végébe hancúroztak itt a kettek, állatokkal verekedtek. Ádámka nem akart menni Évikével almát enni. Évi mondta, ne légy fád, láttam 2 szép almafát. Angyalka jött nagyon mérges, vigyázz, az az alma férges. Istenke se akarja. Has csikarás, csikarja rajta. Luciferkó rossz kölök, éppen arra lődörög. Just is mondta, egyetek, tömjétek meg, vegyetek. Na most tele van a bendő, itt a bűn az eredendő. Mars ki innen, Isten vertek, bezárjuk az édenkertet. Hát ez volt az a formája az ember tragédiájának, ami megikletett annak idején minket. Most pedig egy méltatlanul elfeledett tudós ember következik, és itt most díjat is fogunk adni annak, aki eltalálja, hogy miről van szó. Ennyit mondok az elején, hogy Réti László. Valaki? Magyar költő Réti László. Segítek. Szarvas. 1851. Meghalt Aradon 1914-ben. Réti László. Bocsánat, rosszul mondtam a nevét. Dr. Réti László. Bölcsészeti tanulmányokat végzett Budapesten, jogot és bölcsészetet tanult, majd Bécsben szanszkrit, örmény és szláv nyelvészetet. 1870 és 1872 között pedig a Krakói Egyetemen szlavisztikát és muszlim numizmatikát tanult. Doktorátus szerzett 1880-ban a magyar numizmatikából, heraldikából és ősrégészetből. Élete végéig a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Réti László. Senkinek? Hát ez a Réti László, ugye, Szarvas, Arad, az Alföld része, nagyon megirigyelte Arany János Toldi című versét, és Lővi Árpád néven egy Egy kicsit átírta. Következik. Galló Ernő.
Pajzán Toldi. Előhang. Egy krónikás írja, amit szemével látott. Jókedvében egyszer 7 megyét meghágott. Malomkövet zúz szét iszonyú dorongja, melynek dajna álom szederjes korongja. Ég a napmelegtől a kopársík szarja, redves faszát Toldi bíz, igen vakarja. Mérges bögöly legyek csípik, ahol érik, rücskös segge partján vecsernyéznek délig. Vájunál az ökrök szomjasan delelnek, bogják tövén peszmét béresek kefélnek. Zsombékoknak alján, hol hűvös az árok, vígan henteregnek cihekedő párok. Ösztövér kútágas alatt áll egy némber. Vízmerítés helyett jobb ágy faszra kémlel. Nincs egy árva szőrszál a pinája ráncán, az utolsót tegnap vesztette el kártyán. Egy, csak egy legény van, aki nem hág. Toldi. Bár hatalmas faszát taligán kell tolni. Most csak unva nézi hatalmas nagy lőcsét. Egyensúlyoz rajta 3 köteg rőzsét. Vele ő az ipart angróban űzi. Reája a nőket tucatjával fűzi. Amint vakaródzik, s a semmibe révet, lát felé ügetni nyalka 6 népet. Hé, paraszt! Melyik út vezet itt Budára? Kérdi vezetőjük, csak amúgy félvárra. Válaszul Miklós, a gatyájába kutat, s 2 faszával mutatja az utat. Megjött Toldi György, a róka lelkű bátya. Viszeres seggén csünk szattyámbőr gatyája. Kókat kanóc pöcse gubbaszkodva hallgat. Nem kíván a spinát, csupán nyugodalmat. Hajdanában ő volt bordiházak bakja, most unottan lóg le bús, penészes makja. Hogyha egyszer mégis ünnep kerekedne, duha jó kedvében, hogy egyet tekerne, hiába nógatja azt a hitvány tököt. Sunyin és unottan mond az csütörtököt. Rút irítség marja György barátunk szívét látva, testvéröccse duzzadó kellékét. Búsan üldögél hát, kocsányon lóg pöcse, mikor arra sétál taligával öccse. Gondolata támad, mely aljas és kajla. Majd elintéz téged a királyi szajha.
Hát az egészet nem szeretnénk elmondani. Az egészet nem szeretnék elmondani, mert akkor a rendőrség viszel minket innen. Hát ő volt a, ugye, ahogy mondtam, Réti László, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki szerintem nagyon unhatta a régi pénzeknek a kutatását. 1 000 000 átdolgozását és feldolgozását találja az ember szentnek képzelt hitverseinknek. Köztük nagyon sok humortalan van. Idézek egyet, hogy babot többet nem eszünk, babot ettünk mostanáig, stb. Stb. Szerintem semmi vicc nincs benne. Ez a Lővi Árpád, ez annyira vulgáris, hogy azt hiszem, hogy végül is mindenki elröhögi magát egy adott pillanatban, és rájön arra, hogy a magyar nyelv bizonyos területeken nagyon gazdag. Tehát lefordíthatatlanul gazdag. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Ennyi lett volna mára ez a kis április 1-i tréfánk. Ez egy megismételhetetlen műsor, éppen ezért április 11-én, a Magyar Költészet napján ugyanitt találkozunk, egy teljesen más felállításban. Markó Béla, József Attila Díjas költő lesz a vendégünk, az ő kedvenc verseiből fogunk verseket mondani, és ő fog beszélni a költészetről, és arról, hogy ha halott a költészet, ő mégis miért ír verseket, és milyen verseket ír. És most itt a végén engedjék meg, hogy még egy dalt mutassunk önöknek, egy kiváló költő, Lacfi János énekel.
Kedves internetes népek, Gyoma Endrődön kötöttem néktek, Zsámbékon énekeltem, Lacfi Jani bácsi 48 éves. Este jössz, szürkül bé, mobilodat kapcsold bé, nem tudod ki jelöl bé, nem tudod ki jelöl bé. Tegnap ki jelölt volt, csoragizda gyerek volt, profilképe hamis volt, nem vesz neked szép autót. Máma ki jelölt volt, kockahasú gyerek volt, a sapia márkás volt, a jancukin mosolygót. Este jössz, szürkül bé, mobilodat kapcsold bé, ha a Tinder nem jön bé, aludhatsz is elfelé. Szép jó éjszakát!